nem tudjuk ezeket a dolgokat megtenni. Nem tudjuk megtenni, és ezért van az, hogy mindig figyelmeztetnünk kell magunkat a megtérésre. Mindig figyelmeztetnünk kell magunkat arra, hogy hová tartunk. És az, hogy hol vagyunk. Ugyanis az, hogy hol vagyunk, annak az alapján tudjuk megmondani azt, hogy kik vagyunk, annak az alapján tudjuk észrevenni azt, hogy merre tartunk, és azt, hogy honnan jöttünk. Hol vagyunk? Most itt vagyunk jelenleg, de az élet sok-sok helyén megálljuk azt a dolgot és azt a sorsot kivitelezzük, amit nekünk kell, hogy tegyünk. Hiszen van itt közöttünk mindenféle ember, talán halász éppen nincsen, de pecás bizonyosan, és tudhatja azt, hogy milyen munkás lehet a halászás. Hol voltak annak idén az apostolok? Az apostolok nem foglalkoztak ilyenekkel, az apostolok békében éldegéltek, ott voltak a galileai tengernek a partján, és halásztak. Hát egy kicsikét úgy is lehetne eljátszani a gondolattal, hogy ott van két halász a Balaton partján, és egyszer csak olyan hozzájuk egy emberke, és azt mondja, hogy jöjjetek én utánam. Jöjjetek én utánam. Kikkel voltak ők? Testvérek voltak. Ezek az első tanítványok, lehet, hogy mint férfi, de ez nem azt jelenti, hogy az Úr nem szeretné az asszonyokat, nehogy félreértsük. Oda ment hozzájuk munka közben, talán ez az egyik legfontosabb dolog. Vajon volt-e nekik horgászati engedélyük, testvérek? Nem volt nekik horgászati engedélyük, nagyon nagy valószínűséggel. Vajon volt nekik mobiltelefonjuk, amivel most éppen fölvesszük az idegüket is? Nem volt nekik. Vajon otthon, ahol laktak, abban az egyetlen egyszobát felülelő kicsike kis lakban, be volt-e vezetve a víz vagy a gáz? Nekik miük volt? Kicsit próbáljuk elgondolni, milyen lehetett 2000 évvel ezelőtt. Cipőjük sem nagyon volt, testvérek. Nekünk pedig több dobozot sorakozik otthon, ugye? Láthatjuk, asszonyoknak nyilván több, férfiaknak kevesebb, de miük volt nekik? Igazából a mindennapos munka volt. Mert minden nap ki kellett menni halászni. Talán szombaton nem, de egyébként minden nap. Nekünk pedig még a szombat is szabad nap, gondolhatnánk. Mindennapos munkájuk volt, amivel egész egyszerűen csak egyetlen egy dolgot akartak véghez vinni, fenntartani az ő életüket. Milyen tapasztalat lehetett minden nap kimenni, minden nap a hálókat bogozni, minden nap kivetni, egyszer örülni a nagyfogásnak, egyszer pedig a kevesebbnek, máskor pedig üres kézzel hazamenni. Milyen dolog lehetett az, amikor úgy ment haza, hogy nem fogott semmit. Hozzájuk képest mi hihetetlen létbiztonságban vagyunk. Ugyanis nekik nem volt se nyugdíjuk, se biztosításuk, nem kell foglalkozni a bankkal, nem kell foglalkozni a törlesztő részletekkel, nem kell foglalkozni gyakorlatilag a modern világunk 95%-ával. Milyen lelkületűek lehettek hozzánk képest? Mi a dolgok között vagyunk, ők pedig egymással voltak. A testvérek nem különféle más városokban és kontinenseket elválasztó távolságban vannak egymástól, hanem összedolgoztak. Amikor ennyire egymásra vagyunk utalva, akkor meg kell, hogy értsük, mi a család, és mit jelent a testvériség. Nagyon elfelejtettük ezt manapság, bomlanak szét a családok, tudjuk jól, de hogy miként szól ez mi hozzánk, nézzünk magunkra, nézzünk arra, hogy mi hol vagyunk. Nézzünk a saját családunkra, szüleinkre, ha még élnek, nagyszüleinkre. Nézzük meg a közösségünket, nézzük meg a munkánkat. Ki mit dolgozik? Ki mit dolgozott? És hirtelen odatottan az Úr, és azt mondja, hogy jöjjetek én utánam. Mi haszna van a munkánknak, amit csinálunk az életben, ahol éppen vagyunk? Nézzük meg, hogy mi az, ami munkánknak a gyümölcse. Miért dolgozunk? Vagy olyan helyen dolgozunk, ahol szívvel, lélekkel bele tudjuk vetni magunkat, és azt látjuk, hogy valóban van haszna, és élvezzük azt, vagy nem szeretem munkát dolgozni, hiszen nagyon sokan nem szeretem munkában kénytelenek megállni. Vajon az apostolok szerették a munkájukat? Vajon az apostolok egyáltalán elgondolkodtak azon, hogy ők munkálkodnak, vagy dolgoznak? Nekik nem volt fix 8 órájuk, nekik nem volt beosztásuk. Ők a nappal keltek, a nappal feküdtek. Már hajnalban egészen ugye tudhattuk, kimentek és úgy halásznak. De nekünk, mint munka, vagy mint munka lehetőség, hogyha belegondolunk, hogy el akarunk menni valahova dolgozni, akkor ugye el kell kezdeni mindenféle önéletrajzot leadni, és akkor beállunk a munkába, alkalmazottak leszünk, vagy lehet vállalkozni. Na most, ők nem voltak se vállalkozók, se munkavállalók, hanem mondhatnám azt, hogy ők vállalkoztak a munkára, ami mindennapos dolog volt náluk. A halászat az egy kemény dolog. A halászat egy nagyon rettentően kiszámíthatatlan dolog. Ekkor még nem olyan használtak csalikat, ekkor még csak a hálókat fogozták. És azt tudhatták, hogy az a haszna a munkájuknak, és gondoljuk végig, hogy nekünk mi a haszna, hogy van otthon étel az asztalon, el tudnak cserélni egy-két dolgot, esetleg egy új ruhát tudnak kellő mennyiségű halon vásárolni, vagy eladhatják a piacon. De ők abból éltek, hogy minden nap gyakorlatilag dolgoztak. Gondoljuk végig, hogy mi a mi hasznunk. Van-e olyan hasznunk, amivel tudjuk szolgálni a közösséget? És ezt nem csak azért mondom, hogy a haszontalanság érzetét próbáljuk elveszíteni magunktól, nem azért mondom, hogy a kemény igék után egy kicsit megnyugodjunk, hanem nézzük meg, hogy Istennek az üdv tervébe mennyire illeszkedik az bele, mennyire tudjuk előrevinni Istennek a munkáját, munkásságát. Amikor végiggondolhatták ezt úgy hirtelennyében, mert nem tettek semmi más, mint fölhagytak az egész eddig életükkel, akkor valaki után mentek, aki mindössze csak egy mondatot mondott nekik. Mi hallgatjuk az igét, nekünk sok mondatot szólt már az ige, nekünk sok tanárunk és tanítónk volt már, lehettek mestereink, lehet apánk, anyánk, nagyszüleink, akik sok-sok mondatot mondtak, egyetlen egy különbség van gyakorlatilag köztük és az Úr Jézus között, az erőnek a mértéke. Az erőnek, a hatalomnak a megléte, és az annak való használata, helyes használata. Kit szólít meg az Úr téged? Azt mondja, hogy hagyd ott a munkád. Most próbáljuk magunkat beleélni ismételten az apostolokba. Gyakorlatilag az Úr azt mondta, hogy hagyjátok ott az egészet. Valami többet húzatok nektek. Előre vetíti azt, hogy hova kell megtérni, és merre kell megtérni. És nem csak azt mondja, hogy milyen szép lesz ott, és jó lesz ott, hanem munkákat. Azt mondja, hogy ember halászokká teszlek titeket. Tehát nem csak azt mondja, hogy milyen szép lesz a mennyországban, sőt, tulajdonképpen egy szót se szól arról, hanem azt mondja, hogy mit kell majd ott csináljál. Mert ahogy mondja, az én atyám mindig munkálkodik, én is mindig munkálkodom hát. Tulajdonképpen munkálkodásra hív el bennünket az Isten. És amikor ezeket a kemény igéket magunkban végigvesszük, és mellékezzük azt, hogy nekünk milyen munkánk van, és hogy mit tettünk eddig az életben Istennek a munkásságában, akkor bizony óriási nagy kontrasztokat találhatunk az életben. A sajátunkban, és másokéban is. Mindez persze arra kéne, hogy bennünket ösztönözzön, hogy amit az Úr mondott, hogy utána menjünk. Kit szólít meg? Ki vagyok én? Ez az egyik legfontosabb kérdés az életünknek. Mindenki azért jár az Istenhez, az Isten végre biztosan meg tudja mondani, hogy ki ő. Amikor elkezdenek bennünket néven nevezni, amikor elkezdenek bennünket a munkásságunk, a hivatásunk miatt betenni különféle skatujákba, amikor azért, mert férfiak vagy nők vagyunk, vagy családosak vagyunk, hirtelen többet vagy kevesebbet gondolnak rólunk, akkor az Úrnak ez a tanítása kellene, hogy eszünkbe jusson. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöl meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ezek az igék azért ilyen egyszerűek, mert akkor még ez volt a környezet. Amikor azt mondja az Úr, hogy nem gyűlöli meg, akkor azért mondja ilyen erőteljesen, hogy rádöbbenjél, hogy se az apád, se az anyád, se a feleséged, se a gyermekeid, se a testvéreid, sőt, még a saját magad lelke sem tudja azt, hogy te ki vagy. Én tudom. Én tudom, hogy te ki vagy. Te vagy az én gyermekem. Te vagy az, akit hívlak ismételten vissza. Hadd meséljek el egy történetet. Arról, hogy milyen kellemetlen dolog az, amikor az Úr megszólítja az embert. Volt egyszer egy fiatal ember. Ez a fiatal ember elég sok mindent látott a világból, beszélt több nyelven, és amikor megébredt így a tudata, elkezdte szétnézni a világba, szétnézni kicsiny országában, ahol lakott, és azon a nyelven, amit beszélt, amit magáénak vallott, akkor azt látta, hogy mindenki hazudik, azt látta, hogy semmi nem megy rendben, azt látta, hogy a farkasok a bárányokat megtépik, azt látta, hogy felfordulás van, nem csak az emberek között, és nem csak a szavakban, hanem a gondolatokban, a szívedben, azt látta, hogy ez a világ kemény, rideg, és látta, hogyha ő kedves marad, akkor őt is le fogják kiporni. Ez a fiatalember elhatározta azt, hogy ő nem lesz bárány, ő is farkas lesz. És ez a fiatalember elhatározta azt, hogy a legegyszerűbb módja ennek, hogyha üzletember leszek, és mivel látom, hogy az üzletben, legalábbis abban az országban, ahol élt, úgy tűnik, valóban a farkasok uralkodnak, és meg is ölik akár egymást az emberek, ezért aztán aljasnak kell, hogy legyen, gennyesnek kell, hogy legyen. Szó szerint egy gennyes üzletember szeretett volna ő lenni, azért nagyon egyszerű vágyakkal volt megáldva a fiatalember, hogy legyen neki egy nagy háza, jó nagy kerttel, jó magas fallal, gyönyörű szép nagy kutyákkal, amik megvédik, természetesen beriasztózza az egész, legyen neki egy nagy kocsia, ahol a nagy családot el tudja mozgatni jobbra és balra, a nagy ház az kétszintes legyen, kint legyen egy bográcsoló, kint a kertben, a barátok össze tudnak jönni, és mindezt abból fogja megteremteni, ahogy ő aljas módon üzletel. Ez a fiatalember aztán elment egyszer egy útra, közben pedig már intézte az ő pénzügyi gondolkodása szerint a dolgokat, tudta azt, hogy mit kell, hogy megtegyen, melyik iskolába kell, hogy elmenjen, hogy megfelelő diplomát kapjon, megfelelő körökbe be tudjon jutni, mert ez a fiatalember sajnos kezdettől fogva ismerte a politikát. És elment egy útra, és egy vonat úton találkozott egy öregemberrel. Ez az öregemberrel beszélgetett, olyan sokat beszélgetett, hogy átbeszélgetik egy egész éjszakát, és nem is tűnt fel neki, hogy átbeszélgetik az egész éjszakát. Ez az eset, ez, ha jól emlékszem, a fiatalember elmondása szerint Erdélyben történt, és még pálinkázgattak az utat egészen Aradról, Brassóig, ez egy vonatút volt. És úgy eltelt az idő, hogy észre se vették, és hirtelen a fiatalember a beszélgetések folyamán két mondat között elkezdett gondolkodni, hogy ki lehet ez az ember. Ki ez az ember, ez az öreg ember, aki huncut mosolya a szemében, hihetetlen bölcsességgel és megértéssel mutat rá a világ dolgaira, a saját kétségeire. Hogy mondhat ez az ember olyanokat, amiket ő foglalkoztatják? Honnan jöhetett? És hova tart vajon? Mert ő tudta, hogy éppen merre tart, de nem értette hirtelen, hogy miért is tart. És utána erre rákérdezett, és meglepődött. Meglepődött, ugyanis hirtelen témát váltott az öregember, és azt mondta, hogy te pedig, fiam, elmész papnak. Tiltakozott az illető. Hát ő nem megy el lelkésznek. De már pedig te elmész papnak. Tiltakozott. Már pedig ő nem megy el lelkésznek. De te elmész papnak. Eltelt a hét, amit kint töltött annak idén Erdélybe, visszajött kis magyar csonka hazába, elkezdett járni a pénzügyi főiskolára, ahol ugyanazt találta, mint amit talált kint a világban. Undort, aljasságot és agymosást. És ott hagyta. És egy évvel rá, nem hagyta az Isten, jelentkezett a teológiára. Kitalálhattátok már, hogy ez a fiatalember, ez én voltam. Az utam ide vezetett közétek. Ez a fiatalember azóta már nem dédelget magában olyan hiú vágyakat, hanem igyekszik azt tenni, amit az Úr mondott, hogy embereket tudjon halászni. És tudjátok, úgy van ez, mint a kávéval. Nem tudom, hogy amikor az ember hirtelen ott találja magát, hogy a kegyelem megragadja őt, és szól neki, akkor eszünkbe jutnak a gyengeségeink vajon? Eszünkbe jut az, hogy mit tudunk megtagadni? Amikor azt mondja az Úr, hogy térj meg, akkor eszünkbe jut az, hogy hányszor nem tértünk meg? Amikor azt mondja, hogy jöjjetek én utánam, eszünkbe jutnak ezek a dolgok? Nem. Mert ott akkor kell válaszunk. Ott akkor kell, hogy döntsünk. Előbb mondtam, hogy úgy van ez, mint a kávéval. Nem tudom, ismeritek-e az arab kávé szent háromságot. Az arab kávé szent háromság az úgy hangzik, hogy először is a kávé az legyen sötét, mint az éjszaka. Másodszor a kávé az legyen erős, mint a méreg. A harmadik pedig úgy szól, hogy a kávé legyen olyan édes, mint a bűn. Ez egy sajátos, teológiai felfogás az arabuknál. De több van emögött, mint az ember gondolná. A kávé a mi életünk tulajdonképpen. A kávé az, amikor sötét és átláthatatlan. Amikor hiába keressük a válaszokat, hogy ki vagyok, ki a feleségem, ki a testvérem, ki ül mellettem, de legfőképpen ki vagyok én és ki az Isten, akkor azt látjuk, hogy nem látunk semmit. Erre mondták a régiek, a skolasztikusok, hogy Deus absconditus, a rejtőzködő Isten. Amikor még az Istennek a dicsőségét nem látjuk, és akkor hirtelen jön és megszólít bennünket. És ez úgy esik nekünk, mint a kígyó méreg, vagy mint egy nagy pofon, vagy mint ahogy eshetett annak idén az apostoloknak, hogy jöjjetek én utánam. És hirtelen azt érezzük, azt tapasztalhatjuk, hogy vonz bennünket. Magával húz, visz tovább. Azért erős, mint a méreg a kávé, és ezáltal az életünk is, mert amikor az ember megharapja a kígyó, tudja, hogy a méreg már bejutott a szervezetébe, és nem szabadulhat. Ilyen tapasztalataim voltak nekem, amikor azon küszködtem, hogy elmenjek a teológiára, valóban menjek-e utána, vagy sem. Tudjuk, hogy többé nem szabadulhatunk. Az, akivel Isten már találkozott, már nem tagadhatja le az ő létét. Onnan tovább nincsen más, mint hogy valóban végig gondolja, hogy ki jön. Onnan tovább nincsen más, hogy külön játszunk a hálókkal, vagy benne maradunk a csónakba, akár a szüleinkkel együtt, hanem tovább kell, hogy lépjünk. Akkor meg kell, hogy térjünk. Tovább kell, hogy menjünk. Olyan ez egy kicsikét, mint amikor a légy belerepül a póknak a hálójába. És mit csinál a pók a hálóban? Ugye szépen vár a szélén, és várja, hogy megremegjenek a szál. A légy belerepül, ott ragad. Próbál kimászni. Rázogatja lábát, próbálgatja szárnyait, de minél jobban próbál kimenekülni, annál jobban elkerülhetetlenül belegabajodik a hálóba, és annál jobban felhívja a figyelmét a pópnak. A póp szépen csendben oda megy, nyugodtan. Nem ad ki örömújongásokat, hanem csendes gyilkosként oda megy, belémi a mérgét, és bevádozza. Majd a megeszi. Így érezhetünk akkor, amikor azt mondja az Úr, hogy még a saját lelkedet is gyűlöl meg. De itt nem áll meg az Úr, hanem tovább tisztelünk. A kulcsszó ebben az egész igében az a mondat, hogy ők pedig azonnal otthagyták hálóikat, és követték őt. Az azonnal az ugyanazt jelenti, mint amikor azt mondom, hogy most. Az életek a folyása, amiben nekünk meg kell térjünk, amiben folyamatosan Istenhez térünk, és nyitjuk ki a szívünket előtte, az azonnali. Az élet az azonnal most telik, nem holnap telik, nem tegnap telik, nem 5 perccel ezelőtt telt, vagy 5 perccel később, hanem mindig azonnali. Ez élet tapasztalat, amikor érezzük azt, hogy testünk van, vannak érzékszerveink, és hallunk, látunk, tapasztalunk dolgokat. Ez az azonnaliság, amivel az apostolok meg voltak áldva. Ez az azonnaliság, amivel oda tudunk figyelni mindig az Istenre. Ez az azonnaliság az, ahogyan tulajdonképpen az életünket élnünk kell. Amikor tervezgetünk testvérek, akkor nem vagyunk azonnaliak. De tudnunk kell a nagy tervet is. Ezért is olvastuk fel a lekcióban a dolgokat, mindjárt említem, és az, hogy mik a perspektíváink. A perspektívánk az, hogy emberhalászokká tesz bennünk. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek lelkészé kell válni, Isten ments. Csak sokat problémáznátok azt a mindenféle adminisztratív dolog miatt is a gyülekezetek vezetésével. Hanem sokkal inkább arról szól, hogy őhozzá megyünk, és amikor átveszünk a hagyományunkat őtőle, akkor az ember halászatban ez ott veszi ki magát, hogy mi már bekaptuk a csalit, bennünket már kikapott az Isten a vízből, és mi azonnal tudunk neki válaszolni, azonnal oda tudunk fordulni hozzá, azonnaliak itt a mennyországot meg tudjuk tapasztalni. Ezért kell, hogy átgondoljuk, hogy merre megyünk, hogy mit csinálunk. Ezért kellett a prédikáció kezdetétől fogva megvizsgálnunk azt, hogy kik vagyunk és mi munkánknak milyen haszna van. Kik között vagyunk, milyen tapasztalás van, milyen köreink vannak, milyen a családunk, és így tovább. Amikor végig gondoljuk azt, hogy hova hív az Isten bennünket, akkor, és erre felszólít bennünket, akkor valami olyan tágasságot, olyan azonnaliságot gondolhatunk és láthatunk meg, amiben Isten bennünket, ami két lábunkra állít, és megérthetjük azt, hogy miért kell gyűlölni. Mert igazából nem azt jelenti, hogy gyűlöd meg a melletted ülő édesapádat, hisz ez mennyire abszurd. Nem erről szól. Arról szól, hogy ha vállalkozunk erre, hogy az utat végigjárjuk, akkor készüljünk föl mindenre. Mindenre. Nehogy úgy járjunk, ahogy járt az illető, akinek nem volt elég építőanyaga, hogy azt mondják ránk, hogy ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Ez az ember elkezdett keresztény lenni, de nem tudta befejezni. Értsük meg, hogy nem mi fejezzük be. Isten fejezzük be. Éppen ezért vállalkozhatunk az útra, éppen ezért vállalkozhatunk arra, hogy minden pillanatban meg tudunk térni. És Isten adja a munkát is, ugye? Isten adja a munkát a mi kezünkben, amivel az ő országát terjeszthetjük és vihetjük tovább. És nekünk ezzel a dolgunk, hogy sóvá váljunk, de ha elkezdünk keresztények lenni, de mondjuk éppen a szavainkban nem tartjuk meg, mert csúnyán beszélünk és káromkodunk, vagy éppen tetteinkben nem tartjuk meg, vagy gondolatainkban nem tartjuk meg, akkor elvesztjük az ízünket. Hogyan tudnánk azt visszaadni? Sem a földnek, sem a trágyának nem leszünk továbbá alkalmasak. Akinek van füle a hallása, hallja meg. Amikor tehát megtérésre hívunk testvérek, egy olyan hosszú útra hívunk mindhárnyat. A végtelenbe vezető útról beszélünk. És amikor a végtelenbe vezető útról beszélünk, akkor beszélünk arról, hogy ki vár bennünket. Hogy az Atya vár bennünket. Ezt hallhattuk már. És amikor a végtelenbe vezető úton megyünk és botladozunk, és bajaink vannak, és így tovább, mert nekem is fájdalmakkal töltött el ide bejönni, nem árultam el ugyan, de tegnap éjszaka sikerült úgy berúgnom a székembe, hogy eltörtem a lábujjamat. És mindahányunknak megvannak ezek a kísérések. Mindahányunknak megvannak azok a elrejtett kis dolgaink, ami miatt azt mondjuk, hogy nem tudjuk ezt az utat bevállalni. Nem tudjuk, de be tudjuk. El tudjuk vállalni, mert föl kell, hogy adjuk. Nem úgy van ám, hogy mi elgondoltuk, hogy megyünk valahova, hanem úgy van, hogy az Isten szól nekünk. És hogyha az Isten szól nekünk, akkor érdemes azonnalilag lenni, mert hogyha nem vagyok azonnalilag, akkor az életünket egyszerűen elpazaroltuk. Nem vettük észre, hogy ott van az életünk. Kell nekünk ez? Tiltakozunk? Tiltakozunk. Én is tiltakoztam. Sokszor tiltakozunk. Napról napra tiltakozunk. Gondolhatunk arra, hogy milyen gyereket nevelni. Gondolhatunk arra, milyen tanítani. Milyen bejárni akár a parlamentbe. Milyen nyugdíjasként élni, de közben az unokák felé aggódni. És sok-sok ilyen kis törésünk van, amiatt aggódni. De Jézus ebből kiemel bennünket. Felülemel rajta. Nem azt jelenti, hogy elküld bennünket valahova Budapestre, hogy prédikáljunk a sarkokon. Nem. Ez azt jelenti, hogy az odafordulásunk az azonnali legyen. Ha azonnali az odafordulásunk, akkor tudunk erőt meríteni egyedül belőle. Ugyanis amikor azt mondja, hogy jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket, akkor az utat nem csak kijelöli és végigmutatja azt, hogy mi lesz a végén, hanem megmondja azt, hogy hogyan kell majd járni azt az utat. Ezek az igék után jön az, hogy Jézus tanít és gyógyít, és elkezdi a tanítványot tanítani a boldogmondásokra. És az első boldogmondás így hangzik. Boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa. Az azonnaliság, az pont ezt jelenti, hogy a lelkünkből az összes ilyet, az összes kötődést, azt megpróbáljuk legalább kivetni. Jézus ezért mondja, hogy gyűlölj, mert tudja, hogy nagyon kötődsz. Ő azt szeretné, hogyha hozzá kötődél. Hogyha hozzá kötődsz, akkor viszont tudsz a többiekkel együtt menni. Akkor tudod őket igazán szeretni. Mert mindaddig, amik ezek a kötődések bennünket itt a világon megfognak, és nem leszünk képesek miattuk arra, hogy válaszoljunk az Úrnak, és hogy hozzátérjünk, amikor hív bennünket, addig rabok vagyunk. Ezért ilyen kemények ezek az igék, mert Jézus tudja azt, hogy mennyire szereted a te testvéredet, anyádat, gyermekeidet. Tudja, mennyire szereted a lányodat, aki melletted ül. És azt is tudja, hogy ezen keresztül szeretné neked megmutatni, hogy valójában ki ő. Hogy vedd észre, hogy mindent, amit kaptál, minden kötődésed tőle, minden szám, minden utat, bármerre jártál, az ő lábnyomaiban jársz. Mert jöjjetek utána. Jézus megy előre, ugye? Ezt is hallhattuk múlt héten, hogy Jézus megy előre, akkor nem lehet a nagy bajunk, hogyha utána megyünk, ugye? És hogy ezek a kötődések és ezek a törések bennünket nem szabad, hogy, hogy is mondjam, testvérek, nem szabad, hogy elkeprenítsen bennünket. Ezeknek mind barátnak kellene, hogy legyen. Olyan segítőknek, amelyek figyelmeztetnek bennünket arra, hogy megint nem Istenhez fordulok, hanem megint a bajaimmal foglalkozom. Amikor az Úr azt mondja, hogy gyere utánam, és tedd meg azt, amit én adok neked, hogy megtegyél, akkor azonnalia kéne, hogy válaszoljunk. Ezek olyan nehézségek, amit mindenünknek az életében megvan. Mi se tudjuk ezt megcselekedni. Erők és eszközök hiány vagyunk. De van igénk, ami által meg tudjuk tanulni. Van igénk, ami által át tudjuk adni. És amikor Jézus az én gyengeségemre, vagy a te gyengeségedre tekint, akkor ő nem azt látja, amit te gondolsz róla. Mert a te gondolatod ilyenkor a saját gyengeségedről, az lekicsinlő és megvető tud lenni. Ő azt látja, hogy mi az, amit ki tud egészíteni. Mi az, amit fel tud szaporítani? Mi az, amire lehet alapozni? Ugyanis amikor végignézzük az életünket, és számot vetünk azzal, hogy merre tartunk, és kifolyunk, és mit teszünk, akkor az az alap ahhoz, hogy Jézust kövessük. És ugyanúgy, mint ahogy a versenyúszásban arról az alapról el kell tudni ugorni, hogy megnyerhessd a versenyt, és hogy úszhassál, ugyanúgy kell nekünk is Isten felé ugornunk. Erre az alapról. Mert ez az alap mutatja meg azt, hogy itt milyen dolog fog elmúlni. És hogy hova tartunk. Az összes ilyen dolgot, amit Jézus azt mondja, hogy hagyd el, az mind elmúlik. Egytől egyik. Te magad is elmúlsz, ugye. Ha viszont a szerető hangra válaszolsz, a megtérésre hívó szóra válaszolsz, akkor erőt ad Jézus. Hogyan küldte ki a tanítványait? Úgyhogy felhatalmazta őket, és erőt adott neki. Minden egyes imádság, minden egyes Isten tisztelet, az igének a hallgatása, a jó cselekedeteknek a gyakorlás, egymáshoz való odafordulás, Istenhez való térés, mind gyarapítja az erőt, mind gyarapítja az úton járásnak azt az alapvető és lényegi képességét, amit nekünk mindig fejleszteni kell. Mert magától nem megy. Hogyha menne magától, akkor Jézus nem mondott volna semmit testvérek. Hogyha csak úgy, mint a sült galamb belerepülne a szánkba, akkor Jézus nem mondta volna, hogy jöjjetek én után. Akkor elég lenne csak ülni, és hallgatni, és tovább halászni. Azzal a biztos tudattal, hogy az életem mulandó, a körülöttem lévő emberek mulandóak, a munkám mulandó. Ez a kérdésünk testvérek hát, hogy utána. Lehet, hogy néha kellemetlen, de mindig, mindig szeretetteljes. És olyat mutat nekünk, ami túlnyúlik még az emberhalászaton is. Mert tudjátok, ki az emberhalász? Az Úristen. És hogyha ezt az ígéretet komolyan vesszük, akkor komolyan vehetjük azt, hogy Péter apostol miért szólt nekünk az igében, és miért mondja el ezt. Nevezetesen azt mondja Péter, hogy olyan ígéretet kaptunk, mi szerint isteni természetnek a részesévé lesz. Tehát kezdődik a mulandó emberből, aki tiltakozik, aki nem akar az úton járni. Egészen a végtelenségbe, az Istennel való egységig. Ott, ahol már többé nem mulandó semmi, ott, ahol többé már nem fáj semmi, nincs sírás, ahonnan mindig jön a halk szó, hogy gyere haza, és amikor nem megyünk, akkor megkapjuk az élet buktatói, akkor megkapjuk az élet próbái, és az Isten így figyelmeztet bennünket, hogy vigyázzatok. Vigyázzatok, imádkozzatok. Nehéz idők jönnek, testvérek, tudjuk jól mindahányan, de isteni természet részeseivé válhatunk. És ez hogyan fog történni majd akkor? Egy szemvillanás alatt, testvérek. Ezt írja Pál apostol. Tanuljunk hát abból az azonnaliságból, abból a minden feladni tudásból, amit az apostolok megtettek. Mindenünk, amink van, el fog múlni. Egyedül Istenünk marad meg. Ezzel az üzenettel, ezzel a bizonyossággal, és ezzel a felszabadító közösséggel, testvérek. Menjünk haza, vigyük Isten hírét a világba. Nehogy úgy járjunk, mint az az ember, akire azt mondják, nézzétek, keresztény akart lenni, de nem sikerült neki. Adja az Isten, hogy mind a hányunknak sikerüljön. Ebben tudjuk egymást támogatni, ebben tudjuk egymást segíteni, és ezért van ez a közösség, ezért szól nekünk Isten, hogy békét, szeretetet, igaz reménységet, és a felőle való biztos ismeretet adjon nekünk. Így legyen ez a mai napon is. Amen.